Ismétlés következik.
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról Tárlatra című műsorban, itt a Kontaktrádióban. Mai vendégeim Szabó Zoltán, a Népi Iparművészeti Osztálynak a vezetője, és Beszprémi Katalin, a Népművészeti Módszertani Műhely munkatársa, tárlatvezető. Ez a műsor ezúttal most a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumról fog szólni, amelyik a Hagyományok Házának a kiállító tere, és ahol nagyon sok, nagyon érdekes kiállítást rendeznek rendszeresen. Úgyhogy először Beszprémi Katalint szeretném megkérni, hogy a kiállításokról beszéljen, mutassa be nekünk most éppen milyen kiállításokat lehet megnézni.
A Hagyományok Háza, és ezen belül a Népi Iparművészeti Osztály küldetése, hogy a népi iparművészek, tehát azoknak a kézműves alkotóknak, akik a népművészetből merítenek, de mai használati tárgyakat vagy viseleti darabokat készítenek, megteremtsük azt a fórumot, ahol meg tudjuk ismertetni őket a Budapest és az ország közönségével. Illetve hát nagyon szeretnénk a külföldi turistákat is bevonzani ebbe a kiállító terembe. Pillanatnyi kiállítás két részből áll. Az egyik a földszinten Népi Iparművészetünk 50 éve címet viseli, hiszen ez a szó, hogy népi iparművészet ebben a korban született, akkor, amikor még éltek azok a mesterek, akik a hagyományokból merítkezve alkottak, de már nem volt az a tradicionális közösség, akik számára készítsék munkáikat, és éppen ezért hozták létre a háziipari szövetkezeteket, illetve magát ezt az elnevezést, hogy próbálják meg átmenteni ezt a kultúrát a jövő nemzedéke számára. És ezt nem kisebb emberek képviselték, mint a kor legnevesebb néprajztudósai. Pontosan ezért van az, hogy sehol máshol a világon, Európában sem nem alakult ki egy olyan hiteles, a népművészet törvényszerűségeit követő kortárs kézművesség, ami magán viseli a hagyomány fontos elemeit, tehát beazonosítható egy kerámián, hogy az mezőtúri, vagy az őrségi, vagy egy szőttesen, hogy az hevesi, vagy hetési, de mégiscsak a mai kor emberének az igényét elégíti ki. Na most ezt az 50 éves folyamatot mutatja be a földszinti kiállításunk. Az emeleten pedig időszakos kiállításként az országos fazekas és szőttes pályázat díjazottjait állítjuk és mutatjuk be.
Mi ez a pályázat?
Akkor, amikor ez a fogalom, amiről beszéltem, népi iparművészet létrejött, akkor létrejöttek a háziipari szövetkezetek, amelyiknek az volt a célja, hogy ezeket a kézműves mestereket egyesítsék, nekik munkát adjanak, és számukra egy felvevő piacot biztosítsanak. Későbbiek során országos pályázatokat hirdettek meg, hiszen minden alkotónak ahhoz, hogy a kreativitása, az alkotói kedve, az alkotói fantáziája gyarapodjon, kiteljesedjen, szüksége van kihívásokra. Ez olyan, mint a énekeseknek vagy a táncosoknak a színpad. Kézműveseknek is szükségük van arra, hogy időnként a nagy közönség előtt megmutatkozhassanak és megmérettessenek. Na most ilyen megmérettetés szakáganként minden évben létezik. Ez a 18. és a 19. fazekas, illetve szőttes pályázat. És eddig ezek a kiállítások és pályázatok vidéken voltak. Most, hogy megnyílt a főutca 6 alatt a kiállítótermünk, első alkalommal itt Budapesten is megmutathatjuk őket.
amikor megnéztem ezt a kiállítást, nagyon érdekes dolgokat láttam ott, és nagyon megdöbbentem az egyik kiállított ékszeren, hogy hajjal készült. Mennyire volt ez szokás?
Ez inkább a lónak a farkából készül, nem mert emberi hagyból.
Mert hogy csak hajat írtak ki, tehát nem lószőrt,
de
hanem
ezek
hajat.
Lószőr ékszerek, amiket készítettek az alkotók, és ez természetesen a gazdálkodás során adódó alapanyagok adta lehetőségből fejlődött ki, és maradt meg.
Amikor készítik ezeket a dolgokat, otthon házilag készítik akkor a pályázatokra. Most vannak olyanok, amiket bent a házban, a hagyományok házában készítenek. Ezeket is kiállítják? Tehát különböző tanfolyamokon úgy értem, amiken részt vesznek.
Igen, például most a Szilágyi Dezső téri kiállítótermünkben, ez egy másik, két saroknyival odébb lévő kiállítóterem, ott a tanfolyamaink elmúlt évi legszebb munkáit lehet megnézni, ahol népi játszóházi foglalkozás vezetői tanfolyam, illetve népi kézműves, ókái és szakmai tanfolyamunk legszebb remekeit láthatják.
Hogyan lehet megállapítani, hogy melyik a legszebb? Milyen kritériumok alapján lehet ezt?
Tárgyoknál elsősorban az esztétikum a legfontosabb kritérium. A másik pedig, ami nagyon-nagyon fontos, hogy milyen kiindulási alapból készül, legalábbis nálunk. Tehát itt a népi iparművészetben a lényeg az, hogy a népművészetből induljon ki ez az alkotás, és az azért nem baj, hogyha van egy hozzáadott érték is ehhez a tevékenységhez, hiszen azzal válik egy tárgy élővé, hogyha és egyéniség készíti el, hogyha már a saját gondolatait is meg tudja jeleníteni a tárgyaknak a készítésénél. Így volt ez a népművészetben is egyik. Voltak olyan alkotók, akik szebben el tudták készíteni, voltak, akik kevésbé, de a lényeg az, hogy a funkció meglegyen, tehát, hogy a használhatóság, ez ugye lehet esztétikai funkció, tehát, hogy szép legyen a tárgy, a másik pedig a tényleges használati tárgy, tehát akár mint az ékszernél, hogy viselhető, hordható legyen a napjainkban is, vagy a kerámiáknál a körmendi fazekas triennálénknak a legfontosabb írási célkitűzése az volt, hogy napjainkban is használható tárgyak készüljenek, olyan terítékek, olyan sütő-főző edények, amit napjainkban is használhatunk, hiszen tudjuk azt, hogy reneszánsza van például azoknak a fazekas termékeknek, amelyekkel szabad tűzön lehet például sütni vagy főzni.
Vagy akár a villanytűzhelyben is.
Mennyire vannak olyan tárgyak, amiket saját gyűjteményből, tehát a Népi Iparművészetek házának, múzeumának a saját gyűjteményéből állítanak ki, illetőleg mennyire kerülnek ilyen anyagok be a gyűjteménybe, a most készülő művekből?
Magyar Népi Iparművészeti Múzeum gyűjteménye az nagyságrendileg körülbelül olyan 8 és 10 ezer tárgy között van most jelenleg. Ez gyakorlatilag a házipari szövetkezeteknek egyrészt az anyaga, másrészt pedig az alkotók, és pont ilyen nagyszakági kiállítások díjnyertes tárgyairól van szó. Például a legutóbbi mezőtúri kiállítás díjnyertes edénykészletét megkapta a múzeum ajándékképpen Nagybata Márta népi iparművésztől. Tehát ilyen jellegű tárgyakból épül fel gyakorlatilag. Szép kerámia gyűjteményünk van, nagyon szép a fából készült tárgyak gyűjteménye, a pásztor faragások is nagyon gyönyörűek nálunk, de a jellegzetesség ezeknek a tárgyaknak, hogy 1950 után készültek. Ugye a népművészet felfedezéséről beszélünk, akkor itt Budapest mindenféleképpen egy kitüntetett helyzetben volt, már a 19. század végén, hiszen pont a budapesti nagypolgárság kezdte el gyűjteni a népművészet tárgyait, és ha megnézzük például 1890-es években a budapesti sajtót, akkor például fazekas tárgyak gyűjtésének mániája alakul ki, a nagypolgári lakások tele vannak népi fazekas tárgyakkal, fölfedezik gyakorlatilag a népművészetet. Ez az időszak az, amikor a közvélemény felfedezi a népművészetet. Gondoljunk a Millenniumi falu létrejöttére, ugye 1896-ban, és utána az iparművészet is fölhasználja a népművészetet. Gondoljunk csak bele például a Zsolnai gyár tevékenységére, vagy említhetnénk a gödöllői művésztelep tevékenységet, például a magyar szecesszió fele vált, hogy mennyire kötöttek a népművészethez azzal, hogy egy falut, Körösfőt gyakorlatilag megszálltak a művészek, és minden egyes tevékenységükbe beemelték a legjellegzetesebb népművészeti motivumokat, formákat, nem csak a festményeken, hanem az egyéb iparművészeti, tehát ösztművészetben gondolkodtak, így mondanám ezt. Aztán utána jön a két világháború közötti időszak, amikor már nagyon elvontan, de megjelenik például Kassák művészetében is a népművészeti motívum maga. A Nagybányát ugye nem említettem, de azt kellett volna Gödöllő előtt elmondani. Tehát a művészközpontok igen-igen komolyan felhasználják ezt, és ezzel párhuzamosan zajlik egy másik tevékenység, ami ugye a Gyöngyös-Bokréta mozgalom, szintén Budapesthez köthető, hiszen minden év augusztusában itt mutatták be a tevékenységüket, a tudásukat a legjellegzetesebb népművészettel rendelkező községek és csoportok. És akkor a második világháború után jön ez a váltás a népművészet alakulásában, amikor 52-ben ugye jön a Kressz Mária által fölvetett fogalom, hogy népi iparművészetről beszéljünk már, hiszen azok a közösségek, akik használták ezeket a tárgyakat, felbomlóban vannak, és akkor jön el, hogy házipari szövetkezetekbe tömörítik az alkotókat, az akkor még élőket. Ez nem az kell, hogy beterelik egy helyre, hanem központilag látják el őket anyaggal, mert ugye már nehéz olyan alapanyagokat találni, amit föl tudtak használni, és az értékesítést is központilag oldják meg. Ugye emlékszünk rá, idősebbek gondolom emlékeznek rá, hogy szinte minden vidéki nagyvárosban, Budapesten több helyen is volt népművészeti bolt. Hát sajnos ez a bolthálózat már nincs, pedig milyen jó lenne, hogyha lenne egy ilyen bolthálózatunk most is az országban.
Akkor most van egy következő kérdésem. Ezután a nagy fellendülés után, hogyha máról beszélünk, mennyire intenzív vagy, mennyire élő ez a művészet, úgy átlag emberek között, hogyan érzékelik?
Én azt hiszem, elég fölmenni a mesterségek ünnepére augusztus 20-a környékén a várba, ahol korán sem minden kézműves mester, csak a legkiválóbbak, több száz mester dolgozik és mutatja be a portékáját, és azt gondolom, hogy és nem csak én gondolom, hanem valahányszor külföldieket oda viszünk, mindenki csodájára jár, hogy ilyen még létezik ma a 21. században. És ez egy nagyon tudatos újratanításnak az eredménye. Az, hogy ennek a piaca a napjainkban mennyire biztosítja a megélhetését a kézműveseknek, az már egy másik kérdés, és erről megint órákat lehetne beszélni. De borzasztóan fontos a tudás megőrzése.
Akkor most a gyerekekre, a tudás megőrzése, az ugye a gyerekeknél nagyon fontos, hogy ők tovább vigyék, viszont vannak játékok is. A gyerekek mennyire ismerik, mennyire szeretik, mennyire játsszák a régi játékokat? Milyen tapasztalatok vannak ezzel kapcsolatban?
Azok a gyerekek, szerencsés gyerekek, akiknek olyan tanítónéniük van, akik mondjuk épp a Hagyományok háza tanfolyamain, hiszen főiskolán tanítónénik, óvónénik nem ismerik meg ezt a kultúrát, de a mi tanfolyamainkon meg tudják ismerni, és ebben a tudásban részesülnek, azok nagyon szeretik ezt a kultúrát, mert nekünk az a célunk, az a véleményünk erről, hogy játszva tanítsuk meg, játszva nevelődjenek bele a kultúrába, ami egy nagyon élvezetes dolog. Nem az a fontos, hogy lexikális ismereteket szerezzenek erről a letűnt világról, hanem találjuk meg azokat a kötődési, kapcsolódási pontokat, amit a mai gyerek tud megélni, átélni, és tudja megélni ezt a kultúrát, hiszen nagyon sok olyan mondanivalót, olyan tudást hordoz, amit mi is ma is a nevelésben fel tudunk használni. Nagyon fontos az, hogy ezek a gyerekek tényleg megszeressék ezt a kultúrát, hiszen csak akkor válik érzelmeik részévé, és az érzelmeken keresztül lehet hatni ilyen módon rájuk. Én azt látom ott a házban, és erről majd később fogunk beszélni, hogy akik oda jönnek gyerekek, vagy akik eljönnek a táborainkban, olyan élménnyel gazdagodnak, ragyog az arcuk, és nincsen nevelési probléma, hanem leköti őket, odafigyelnek, hiszen az egy másik kérdés, hogy azok a gyerekek, akik nem annyira az agyukkal tanulnak, hanem sokkal inkább a manualitással, azokat mennyire meg lehet fogni a népi kultúrával, és le lehet kötni, és ez egy különös lehetőség a pedagógus kezében.
kiállításokra is szoktak jönni, illetőleg kik szoktak leginkább a kiállításokra jönni, mint látogatók?
Hát épp most volt egy támopos pályázatunk, amiről talán Zoli beszéljen, mert ő vett részt ebben nagyon aktívan.
A kiírás úgy szólt, hogy múzeumok mindenkinek, és mi úgy gondoltuk, hogy a új múzeumi egységünket úgy próbáljuk meg népszerűsíteni, hogy 7 budapesti iskolával kötöttünk egy éves szerződést, és hát a 7 budapesti iskola gyakorlatilag minden tanulója megfordult nálunk, minden egyes csoport kapott a kézművességből is, az előadásokból is, a tárlatvezetésekből is ízelítőt. Kimentünk az iskolába is, az iskolások is jöttek a múzeumba, tehát mi úgy véljük, hogy gyakorlatilag az iskolában kell, az általános iskolában kell kezdeni, és ehhez kapcsolódnak a legmeghatározóbb élmények, hiszen csak gondoljunk bele, hogy milyen divat most úgy karkötőt készíteni bőrből vagy lószörből, és a gyerekek saját maguknak készítették el bőrből a karkötőt, és milyen büszkén hordták utána, hogy jöttek újra már akkor az a karkötő volt a kezükön, amit ők saját maguk készítettek el. Teljesen más egy olyan tárgynak az értéke, amit az illető saját maga készít el, és nem vásárol. Én úgy vélem, hogy most az az időszak jön újra el, vagy újra az az időszak következik be, amikor megnő annak az értéke, hogy valaki saját magának el tudja készíteni például. De hogyha csak az aktualitásokat vesszük, ugye miről szólnak a hírek, hogy a Forma 1-es csapatok között az egyik anorákra kalocsai minta fog kerülni, vagy legalábbis az győzött a szavazáson. Erről szól most a legutóbbi hírek. Tehát és akkor itt jön be, hogy a Kárpát-medencében élő népek, így a magyarok, mennyire gazdag népi kultúrával rendelkeznek, milyen szerencsés helyzetben vagyunk, mi például Nyugat-Európával szemben, ahol a 18. században eltűnik ez a kultúra, nálunk érdekes módon a 19. században egy másodvirágzása van a népművészetnek, akkor jön ez a nagyon díszes, a kalocsai, a sárközi, a matyó, a kalotaszegi, nagyon díszes népművészet, hiszen a kalocsai hímzés kultúra még a 19. század elején egy nagyon szép mutatós, de fehér alapon fehér hímzésekkel rendelkező hímzés kultúra volt. 1850 után kivirágzik az a népművészet, és hát lásd, most éppen a Forma 1-es csapatok azon versengenek, hogy ki fog kalocsai mintát tenni az overára rá, mert most éppen ez a divat jelenség figyelhető meg. De mondhatnám a hímzés mellett a szőttes kultúrát, mondhatnám a fazekas kultúrát, mondhatnám a fafaragásokat is, hiszen azok a használati tárgyak lesznek igazán értékesek, és még egyszer mondom, amelyeket az illető majd saját magának fog tudni elkészíteni, vagy egy részmunka után például a saját maga kidíszi. Tehát látszik az a gyerekeken, hogy mennyire örülnek, amikor ráérez annak az ízére, hogy ő maga díszíti ki azt a tárgyat, amit készít. Például március 15-ére, amikor egy kokárdát. El tudunk már készíteni egy kokárdát? Nem, már boltba vesszük a kokárdát is, amit kitűzünk. Azt is el tudjuk készíteni saját magának.
Erről jutott eszembe az, hogy sokféle népi hagyomány van, ugye szinte minden tájegységnek megvolt a saját maga kultúrája. Most, amikor ezek így ide Budapestre kerültek, egymás mellé kerültek, mennyire hatnak egymásra, mennyire érezhető ilyen egymásra hatás, vagy mennyire tudatosan különítjük el őket?
Nagyon fontos tudatosan elkülöníteni, hiszen csak úgy tudjuk megőrizni ezeket hiteles formákat, díszítményeket, ha anyanyelvi szinten megtanuljuk annak a tájegységnek a hagyományát. Mitől kalocsai a kalocsai, mitől mezőtúri a mezőtúri fazék, és az, amikor ebből egy átirat születik, az alkotó beleteszi az egyéniségét, vagy a 21. század környezetkultúrája számára készít egy tárgyat, vagy egy tárgycsoportot, akkor is hogy tud úgy hozzányúlni, hogy rá lehessen ismerni, ne egy magyaros sablon legyen, hanem lássuk rajta a továbbiakban is, hogy ez melyik tájegységről merítkezett. Ezért nagyon-nagyon fontos az elején, a képzés elején a sok-sok másolás, hogy a mesternek a kezébe, szívébe, agyába ott legyen az, ahonnan merít, és utána hozzáteheti a maga kreativitását, sőt, el is várjuk tőle egy A-kategóriás zsűribe, egy népi iparművésztől, de a táji gyökerek akkor is felismerhetők legyenek azon a tárgyon.
Akkor most hallgassunk egy kis zenét, és utána folytatjuk a beszélgetést. Thank you. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, ahol ezúttal a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumról beszélgetünk itt Budapesten, Veszprémi Katalinnal és Szabó Zoltánnal beszélgetek, és akkor azt szeretném megkérdezni, miután már nagyon sok mindenről szó volt, hogy hogyan tudnák röviden összefoglalni a múzeumnak a feladatát, és milyen programjaik vannak a múzeumon belül, vagy a hagyományok házán belül, mert ugye a kettő szorosan összefügg.
A múzeumunk nagyon-nagyon szerves része a hagyományok háza koncepciójának, tehát itt gyakorlatilag a hagyományok háza koncepciójáról lenne szó. Ugye a legfontosabb feladat az, hogy egy olyan tudásbázis létrehozása, ami a mai kor embere tudjon használni. Ez mutatkozik meg a múzeumban is, egyrészt a tárgyanyagra, másrészt pedig a könyvtárak, a háttéranyagra, a médiatáranyagra, itt ugye az Állami Népi Együttes segítő médiatáranyagra, és a népművészeti módszertani műhely tevékenységével pedig az, hogy ez a tárgyalkotás folyamatában is ugyanígy megjelenhessen.
Nagyon fontos például az, annak a tanulmányozása, hogy ugye az 50-es évektől kezdve a népi iparművészet milyen stílusjegyeket viselt. Ugye mindig próbált meg egy korszellemhez alkalmazkodni, de közben megtartotta a népművészeti hitelességét. Nagyon érdekes képzéseket lehet a gyűjteményre alapozva szervezni olyan módon, hogy megnézni, hogy mik a hiteles, a továbbélő, az időtálló kísérletek, fejlődési folyamatok, mik azok, amik zsákutcák voltak. Tudjuk, hogy a politika, különösen az 50-es években nagyon beleszólt a művészetekbe, így a népművészetbe is. Nagyon érdekes, hogy hogyan jelent meg ideológia, elem, jelkép az 50-es években, majd hogy vetkőzte ezt le, hogy lett ebből egy díszítményvilág, majd a 70-es évek nomád nemzedéke, amikor a skandináv dizájn lett a divat, hogy alkalmazta az archaikus, szép régi tárgyak elővételével ezt a fajta ízlésvilágot. És tulajdonképpen ez az, ami tanulságként szolgálhat, és azzal, hogy nyitottá tesszük mi ezt a gyűjteményt, nagyon-nagyon sok kutatásnak lehet az alapanyaga és alaptémája.
A kiállításainkat is úgy szervezzük, hogy lehetőleg jelenjen meg ez a sokszínűség, sokrétűség, ez szolgálja azt, hogy mindegy ellenpontot tudjunk felmutatni a távol-keleti, úgymond bovri népművészettel szemben. Fölmerül az igény, és számtalan szó jön a panasz, hogy a Budai Várban, a Vörösmarty téren, a Nagyvásárcsarnokban milyen magyar népművészet jelenik meg. Hiszen, hogyha körbenézünk Európába, például jártam Velszben, és gyönyörű népművészeti tárgyakat állítottak ki, mert a velsziek úgy gondolták, hogy ezek mi vagyunk. Most mi nem gondoljuk úgy, hogy itt a Kárpát-medencében vagy mi is fel tudunk mutatni sokkal soklétűbb, sokszínűbbet. Európában nagy hatalom vagyunk, kérem szépen, a népművészet terén, akár a tánc, akár a zene, akár a tárgyi világ, annyira soklétű, annyira sokszínű, és annyira jól megmutatható, viselhető, hordható. Lásd ugye a 70-es években a táncház mozgalom, vagy a nomád nemzedék megjelenése egyszerűen forradalmasította a tárgyalkotó folyamatokat. Hát ezt szeretnénk megmutatni, ezt szeretnénk képviselni a kiállításainkkal, amik most vannak, például a Vászon fazék című kiállításunk, ami már a kor emberének szól, hiszen a szőttesben, kerámiában meg szeretném mutatni, hogy ha másképpen terítünk meg egy ünnepi asztalt, mondjuk a mezőtúri vagy a tiszafüredi mintákkal készített terítéken, az ugyanolyan szép lehet, mint egy másik teríték.
Sőt, és igazából a koncepciónk ezt a kettősséget mutatja, egyrészt megmutattatni a gyűjteményi anyagot, másrészt pedig a most élő kortárs kézműveseknek egyfajta népszerűsítő kiállítást, bemutatkozó kiállítás sorozatot szervezni, hiszen nagyon-nagyon fontos, hogy pontosan ezt az értékesebb részét ismerje meg a nagy közönség a népművészetnek, ne azt a gagyit, amivel az utcán találkozik.
Úgyhogy elindítunk jövőre egy olyan sorozatot, ami a Velünk élő népművészet mesterei címet visel. Egy darabja már volt ebben az évben is nyáron, és most pedig jönnek a Velünk élő népművészet mesterei.
Mennyire van a budapesti múzeum kapcsolatban más hasonló jellegű intézményekre? Gondolok itt például a debreceni Tímárházra, ahol rendszeresen hasonló programokat szerveznek.
Hát a kapcsolattartás élő, hiszen Kecskeméten van egy olyan ház, a Népiparművészeti Múzeum, ahol a mi tárgyaink vannak szintén, tehát ott majd 1000 tárgy került kiállításra a Kecskeméti Sörházban, és több vidéki helyszínen van még anyagunk, így például a sárközi anyagunk, Decsen, vagy a Mezőkövesden is vannak tárgyaink, tehát Buzsákon, tehát több helyen találkozunk még tárgyainkkal, és hála Istennek, hogy az alkotókkal is találkozunk, mert hogy például most legutóbb Hevesen felemelő volt a szöttes kiállításhoz kapcsolódó konferencia, hiszen ezek az alkotók egymástól távol élnek, és ilyenkor adódik egy 2-3 napos program arra lehetőség, hogy 2-3 évente megbeszéljék a problémákat, tudjanak egymásnak segíteni, és tovább tudjanak lépni a tárgyalkotó folyamatokba.
Mi igazából szeretnénk elérni azt a lehetőséget, amit a Tímárház ad, hogy kézműves műhelyek és kiállító tér egymás mellett egy nagyon távoli álmunk, hogy ott a főutcában, a főutca 6 és a Korvin tér között egy kézművesek utcája nyitott műhelyel, műhelygalériával megvalósuljon, mert valóban szükség lenne ezekre a tematikus helyekre, és így a népművészetnek is nagy szüksége van, hogy koncentráltan az értéket egy helyen mutassuk be Budapesten.
Röviden még a tanfolyamokról egy percben.
Kézműves tanfolyamokat szervezünk. Ezek a tanfolyamok egyrészt pedagógusok számára, a játszóház pontosan a óvodáskortól való belenevelődés ebbe a kultúrába, a másik pedig szakmákat tanítunk, szövő, csipkekészítő, bőrtárgykészítő, nemezkészít, kosárfonó, szalmacsuhé, gyékénytárgykészítő szakmákkal ismertetjük meg a hallgatókat, illetve ezeknek az oktató ismereteit is tanítjuk, hogy tovább tudják oktatni ezek az emberek ezeket a szakmai fortélyokat, mesterségeket.
És akkor, aki bővebben érdeklődik, akkor a honlapon nézze meg, ez ugye a www.hagyományokháza.hu, és most egy kis zenét hallgatunk, és következik a Kaleidoszkóp a múzeumi hírekkel. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, melyben most a kaleidoszkóp következik, és a népi iparművészet után egy kis népművészettel kezdem, mégpedig Szentendrére hívom Önöket, a Ferenci Múzeumnak a Népművészetek házába, ahol Kisasszonytól Vízkereszték címmel őszi-téri néphagyományok Pest megyében kiállítás nyílt, és ebben a kiállításban a magyar, német, szlovák, illetőleg szerb, a budai hegyvidéken és Pilisben élő népcsoportoknak a hagyományait gyűjtötték össze, olyan dolgokat, mint amik például a betakarításhoz, lekvárfőzéshez, kukoricafosztáshoz, szürethez vagy disznóvágáshoz kapcsolódnak, vagy olyan munkaszokásokat, mint a tolfosztás és a fonó, archív fényképeken is bemutatnak, illetőleg a tárgyi emlékanyagot is ezzel kapcsolatban meg lehet nézni. Szintén vidékre visz Jászberénybe az Üzenet a múltból című kiállítás, amelyik a Jász Múzeumban látható, és amelyik a jászberényi Nagyboldogasszony templom kriptájának 1782. július 28-ától eltemetett embereinek az emlékeit mutatja be, ahol nagyon érdekes módon, amikor kinyitották ezeket a kriptákat 2007. februárjában, akkor a csont elenyészett, a ruhák viszont megmaradtak. Úgyhogy nagyon különleges viselettörténeti kiállításnak lehetnek tanulni mindazok, akik ide eljönnek. A 18-19. Századi jászberényi viseletet lehet tanulmányozni. Salgótarjánban, a Nógrádi Történeti Múzeumban, Gyermekvilág Nógrádban a 20. század elején címmel nyílt kiállítás. Itt a kiállítás első felében a falvak gyermekeinek mindennapjait mutatják be, annak idején, régebben, a 20. század első felében, hogy hogyan, mint zajlott. A hétköznapi tárgyakat ugyanúgy, mint az ünnepi tárgyakat meg lehet nézni, de például vannak gyermekbútorok, munkaeszközök, sőt iskolai eszközök is, ezek között például palatábla is, és ha már ott van a palatábla, ki is lehet próbálni, hogy hogyan lehetett annak idején arra írni, valamint egyéb programok is vannak, gólyalában járás és kirakós memóriajáték, amivel nem csak, hogy meg lehet nézni a kiállított dolgokat, hanem mindjárt meg is lehet tanulni, hogy milyen módon, hogyan használták azt akkoriban. Budapesten a Pataki Művelődési Központra ugyanezért szeretném fölhívni a figyelmet, ahol az Origami Világnap alkalmából október 14-én nyílt egy kiállítás, papírhajtogatási módokat lehet megnézni, illetőleg papírból hajtogatott dolgokat állítanak ki, és kapcsolódik hozzá foglalkozás is, tehát aki meg akarja tanulni, hogy hogyan lehet ilyen különleges, a távol-keleti kultúrára jellemző, onnan átvett és európai mintákat is ma már alkotó formákat létrehozni, akkor az nyugodtan elmehet oda. Pécset a János Pannonius Múzeumban Ahány madár, annyi tojás címmel tojás kiállítást nyílt. Nagyon sokféle madarat mutatnak be fészkeikkel együtt, azzal együtt, hogy a fészkekben hogyan helyezték el a tojásokat, hogyan néznek ki a fészkek, és természetesen magukról, a madarakról is szó van, őket is meg lehet ismerni. Székesfehérváron, a Városi Képtár Deák gyűjteményében Elvont táj. A természetábrázolás változása festészetünkben 1940 és 1968 között címmel nyílt kiállítás, és itt a női nyolcak, az Európai Iskola, a Vásárhelyi Iskola, a Zuglói Körnek az alkotásait mutatják elsősorban be. Olyan alkotókat, mint például Hinz Gyula, Kassák Lajos, Kokas Ignác, akinek egyébként az emléktábláját most 14-én itt Budapesten avatták. Martin Ferenc, Ország Lili, Barcsai Jenő, Gyarmati Tihamér és mások. Ugyanitt Székesfehérváron az Élműterem galériában egy olyan kiállítás nyílik, amelyet Móder Rezső képzőművész zenélő szoborpark parkjának lehetne nevezni, még a konyhában is festmények láthatók, de ugyanakkor a nappaliban avantgárd zongora koncert hangjai hallatszódnak. Balatonfüreden a Kisfaludi galériában Jóna János kiállítása nyílt meg. Jóna Jánosról érdemes tudni, hogy ő autodidakta volt, 1960-tól Pesten, majd Vecsésen él, és a festészetében ennek ellenére a balatoni tájat, a vízpartot és a szőlőhegyeket szereti megjeleníteni, hol realista, hol pedig elvont módon. Szintén művészeti kiállítás nyílt Békés Csabán a Munkácsi Emlékházban Gál József Munkácsi díjas festőművésznek a kiállítása, aki Tahitótfalun született, majd a képzőművészeti főiskolára járt, és 1993-tól ugyanitt tanár. Nem csak képzőművészeti műveket alkot, hanem műkritikai írása is jelentek meg. Robosztus, deformált alakjain a testrészeknek a torzító megjelenésével nagyon egyéni, különleges szint ad a műveinek. Következő kiállítás, amire szeretném fölhívni figyelmüket, Baján a Tűr István Múzeumban nyílt meg, Mesterek, iskolák, tanítványok címmel, és ez a kiállítás azért érdekes, mert hogy a 65 éves Rudnai Kör három korszakos alkotójának, a 90 éves Mikli Ferencnek, a 80 éves Szurcsik Jánosnak és a 70 éves Bálint Attilának a közös kiállítása. Budapesten a Duna Palotában egy másik művészeti kiállítás nyílt, Susanna Nagy, festőművész, szobrász, grafikus kiállítása, és azért mondtam Susannát, mert hogy Párizsban él, tehát nem Magyarországon, Nagy Zsuzsannának született, magyar állampolgár, továbbra is, de ott él, és a Maison des Artistes tagja. A műveire pedig nagyon érdekes technikai megoldások a jellemzőek, festményeit egyfajta neopop festői virággal lehetne jellemezni, monumentális műveket is alkot. Van egy olyan alkotás, amit egyetlen egy vonallal, japán ecsettel festett meg, és expresszív, mértani elemek párbeszédére épül számos műve. Ugyanakkor ritmikusak, mozdulatfázisok, mozgásfázisok, az emberi testből kiinduló fizikai erők paradox módon jelennek meg, mint azt a megnyitón mondták. Alkotásaira még egy dolog érdekes, mint egy tudományos megközelítéssel a legapró részletekig, minden apróságra odafigyelve belekomponálja a nagyot a kicsibe a művein. Moson-Magyaróváron a Hansági Múzeumban is nyílt egy művészeti kiállítás, Nádi Mária költő és festő együttes kiállítása, tehát rajzait illusztrálta. Ugyanitt a vadászat története az őskortól napjainkig Moson-Magyaróváron és környékén címmel is nyílt egy kiállítás, amelyiken például megtudjuk, hogy az óvári uradalom birtokosa a középkor egyik leghíresebb sólymásznője volt. Mária királynéről van szó. Százhalombattán a Forradalom plakátok tükrében címmel nyílt kiállítás, ahol az 1956-os plakátokat többnyire külföldön, de itt Magyarországon is készült, néha kézzel rajzolt plakátokat mutatják be, esetenként csak fényképek segítségével, mivel hogy nem maradtak meg az eredetiek. Budapesten a Fővárosi Szabó Ervin könyvtárban szintén 56-ra emlékeztek meg, Szétlőtt városok címmel, Poznán és Budapest képeit mutatják be, magyarázatokkal fűszerezve. Kecskeméten Robert Szápa, a normandiai partra szállás fényképei, háborúba vezet, a D-Day eseményeit mutatja meg, a képek 1944. június 5-től augusztus 9-éig készültek. Végül a Keszthelyi Balatoni Múzeum Örök életű farmer című kiállítására is szeretném fölhívni a figyelmet, ahol a farmernek a történetéről van szó. Strauss, ahogy kitalálta a farmert, illetőleg ahogy Magyarországon azt megvalósították, különböző formában alkalmazták a magyar viszonyokra. A Mezőtúri Városi Galériában pedig a Tűzzománc Művészek Magyar Társaságának a kiállítása nagyon szép, érdekes tűzzománcokat vonultat föl. És előzetesként szeretném megemlíteni, hogy a Magyar Nemzeti Galériában pedig Ripple Rónai József Grafikák Gyűjtők Kezéből című kiállítása nyílik meg holnap után, amit szintén nagyon érdemes megnézni. És ha valaki Szegedre megy, hogy vidéket se felejtsem ki, a Somogyi Könyvtárban pedig Szakonyi Károly írónak lesz egy kamara kiállítása. És mivel időnk lejárt, búcsúzom, viszont hallásra, szombaton lesz az ismétlés, hétfőn pedig élőadással jelentkezünk jövő héten.
Tárlatról tárlatra. Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.